Van.
A mindenkori V4 együttműködés az a Varsó és Budapest közötti politikai viszonynak a kérdése. Ha két ország között jól mennek a dolgok, akkor a V4-nek is van esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tenger két végéhez.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
5 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Június 18-a csütörtök van. Ma ünnepeljük a fenntartható gasztronómia napját, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetbarát alapanyagbeszerzésre, a tudatos táplálkozásra és az élelmiszerpazarlás csökkentésére. És nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a mai Hajnaltáj első fél órájában. Hamarosan meglátogatjuk a pörbölyi titánt, vagy ahogy a helyiek nevezik, a nagyfát.
Magyarország jelenleg ismert legnagyobb körméretű fája, 12 méter és 10 centi a körmérete. A korát azt ilyen 80 és 100 év köré tesszük.
Aztán különleges kikapcsolódási lehetőséget kínál a Zselic szívében található bőszénfai szarvasfarm.
Ezek az állatok nagyon közvetlenek az emberrel. Nem veszélyesek ránk nézve, hanem én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen felnőtt kölyök kutyaként, vagy egy nagyra nőtt kölyök kutyaként viselkednek az ember között, tehát odabújnak hozzánk, nyalogatják a bőrünket.
Ilyenkor nyáron ráadásul egyedülálló élményekkel, hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat, melynek részleteiről hamarosan. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter. A terveknek megfelelően folytatódik a Veszprémi Petőfi Színház felújítása, és nemrég ismertették a terv második ütemének részleteit. A rekonstrukció célja a 120 évvel ezelőtti állapot visszaállítása úgy, hogy a 21. századi igények is érvényesíthetők legyenek. A most következő felújítás során ismét összekötik a patinás épületet az egykori koronaszállóval, kialakítanak egy közösségi teret, és méltó helyre kerülhetnek az irodák és az igazgatóság is. Felszegi Csaba információi.
Az ütemterv első részeként már megújult a főépület melletti volt zeneiskola épülete, ahol parkoló, jegyiroda, próbatermek, gyártóműhelyek, például a Varroda kapott helyet. Az ultramodern renoválással ott már most méltó módon tudják fogadni a kollégákat és a közönséget. A most következő második ütem pedig az első munkálatokból megmaradt forrásból kezdődhet el, közölte Oberfrank Pál igazgató.
A felújítás két ütemből áll, de a második ütem is kettőből, tehát tulajdonképpen van egy, kettő, három, de most mi úgy emlegetjük, hogy egy, és a kettő A, kettő B. Az egyes ütem valósult meg, amelyet már át is adott a beruházó városa Veszprémi Petőfi Színháznak, ez a színházzal szemben lejövő, az utca másik oldalán lévő, volt énekzeneiskola, vagy iparos tanonciskola korábban, és a Szegleti utcai épület, ez egy lezárult része a mi beruházásunknak. Egy iroda, próbaterem és gyártóműhelyek vannak ott, illetve egy parkoló rész. A második ütem az első ütemből fennmaradt összegből kezdődik el. Most ennek az első része egy önállóan értelmezhető olyan rész, amely kiegészíti a most meglévő épületet. A korábbi módon összeépül a volt koronaszállóval, akinek van helyismerete, azt tudja, hogy most miről beszélek, és ott a föld alatt egy ilyen technikai helyiségnek kell kialakulnia. Fölötte pedig lesz egy közösségi tér, amely hála Istennek már valóban a közönséget szolgálja, és afölött lesz egy ilyen titkárság, tárgyaló igazgatóság, de ez igazán értelmet majd akkor fog kapni, amikor az egész beruházás befejeződik, tehát az a bizonyos 2/B ütem is.
A főépület hova tartozik, az a legvége?
Igen, a 2/B, hát azt hagyta a város végül is értelmezhetően utoljára, mert azért ez a gondolkodás, illetve az egész tervezés, meg a közbeszereztetés, ez nem most indult el, hanem jóval régebben, de közben azért volt például egy Európa kulturális főváros, amely miatt meg kellett szakítanunk ezt az egész beruházást. Értek, hát egyéb dolgok is, mondjuk zárójelben van a Covid vírus, meg energiaválság, meg mindenféle. Azért így húzódik, de a legnagyobb rész valóban a nagy épület, illetve hát van egy lepényépület, amelyet el kell bontani, és pótolni kell az elvesztett négyzetmétereket.
Lehet számszerűsíteni, hogy ez a mostani felújítási ütem, ez mennyibe kerül?
A mostani, ez 4 milliárd forint, Ami még hátra van, az még 20 milliárd forint.
Ebben már a főépület is benne van?
Ebben már igen, a 20 milliárdban, de ennek a forrását várjuk, hogy rendelkezésre álljon.
Akkor ez azt is jelenti, hogy a kiszolgáló helyek, illetve az irodák egy méltóbb helyre költöznek majd?
Igen, hát mondhatni, hogy korszerűbb lesz, és sok minden jobb lesz, van, ami más lesz, és azért ezt a változást egy ilyen nagy társulatnak viselnie kell, nagyon nehéz, de számunkra azért mégis a legfontosabb a közönség, akikért már ugye évtizedek óta dolgozik a Veszprémi Petőfi Színház, és akiket szeretnénk minden körülmények között, minden helyzetben, ugye kényeztet, és megadni nekik a legjobbat, amit csak lehet. Ez növeli a mi felelősségünket, meg a kívásunkat is.
Az épület korszerűsítése főképp a közönség miatt fontos, ám a renoválás közben a legkisebb mértékben szeretnék a látogatók türelmét próbára tenni, és alapvető, hogy a nemrég meghirdetett új évad darabjait biztonsággal látogathassák az érdeklődők, mondta el Kellerné Egresi Zsuzsanna, igazgatóhelyettes, kreatív menedzser.
Először is szeretném mindenkit megnyugtatni, mert meghirdettük az évadunkat, a 2026-27-es Hit erő akarat évadot. Ez egyébként nagyon beszédes évad cím is, a mind az előadások tekintetében, mind pedig annak a tekintetében, hogy igen, elindul ez a második A ütem, de mi higgyenek bennünk, mert olyan vagyunk olyan erősek, hogy kiállunk azért akarattal, hogy nekik biztonságos legyen a jövő évad is. Úgyhogy őket ez a változás ilyen szempontból nem fogja érinteni. Senkit ne riasszon el ez, hogy hallja, hogy rekonstrukció van. Igen, bent nem lesz rekonstrukció, ugyanúgy gyönyörűen várjuk az épületünkben, azokkal az előadásokkal, amelyeket kihirdettünk, és amelyekben bíznak a nézők is, úgyhogy mi is bízunk bennük, hogy ezt elhiszik nekünk, és velünk tartanak a következő évadban is.
Veszprém vármegye után Heves vármegyében folytatjuk műsorunkat egészen pontosan Gyöngyöspatán, ahol mintegy 500 milliárd forintból újul meg a város központja. A munkálatok már elkezdődtek, több ütemben parkolók, buszmegállók épülnek, járdák, vízelvezető rendszerek, zöld felületek újulnak meg. A kivitelezés első blokkjában szerepel a meglévő út vízelvezető rendszerének felújítása, továbbá zárt csapadékvízelvezető rendszer és parkolók kiépítése is. Pilisi Csenge beszélgetése.
Gyöngyöspata belvárosának több helyszínét is érinti.
Mondja Hevér Lászlóné, Gyöngyöspata polgármestere.
Elsősorban, ami már látványos is, a templom körüli nagy kockakő burkolat helyreállítását, amit az egyik oldalon teljesen felszedik, megerősítik az alapot, és úgy kerül újból lerakásra, a másik oldalon csak lokálisan, ahol a süllyedések vannak. A templom mellett parkolók kerülnek kialakításra, és van a templom mellett egy épületünk, a főút 58 szám alatt. Ez az épület elbontásra kerül, és parkosítás, zöld terület kerül kialakításra. Ahogy megyünk tovább a főúton, a főút egy jó nagy szakaszát érinti a beruházás, a általános iskola előtti terület rendezése, új burkolatot kap, akadálymentes lesz a járda, zöld felület kialakítás történik, a vele szembe levő oldalon új járda kerül kialakításra. Az iskola mellett az iskola úti szakaszon 8 darab parkolót építünk, és ahogy megyünk tovább Gyöngyös felé, parkolók kerülnek kialakításra, amennyit csak lehetséges, itt szükséges egy szakaszon a zárt vízelvezető rendszer kiépítése is. Ezen a szakaszon van két buszmegállunk, a buszmegállók is új burkolatot kapnak, tehát a buszöböl is meg lesz erősítve, valamint a várakozó peron is. A buszmegálló mellett van a kápolna környezete is megújul, burkolatot és zöld területet kap. Most jelenleg ez a kivitelezés kezdődött el, több részre kellett bontani ezt a projektet, és kettő rész sajnos eredménytelenül zárult, úgyhogy új közbeszerzési eljárás kerül majd kiírásra. Itt a településen lévő Dankapatakot átívelő műemléki híd kerül megújításra majd, és a rajta álló szobor restaurálása történik. A híd mellett van egy önkormányzati épület, ami elbontásra kerül, és itt új közösségi tér kerül kialakításra. Helyet kap majd a településen működő polgárőr egyesület, valamint civil szervezetek használhatják rendezvényük alkalmával.
Mit szólnak ahhoz, hogy most már nem csak a templom szépült meg, hanem itt a környéke is nagyon szép lesz, meg új parkolók?
Szerintem mindenki örül neki.
Azon túl, hogy a helyiek jobban érzik magukat, szükség is van erre? Sokan jönnek ide a településre?
Jönnek, főleg a templomot nézni, ugye híres a Jessze oltárunk. Minden évben több látogatót vonz.
Akkor
az a híres.
Kellenek
a parkolók, így van, meg vannak nagyobb események, egyházi település és szinten akkor meg főként kellenek.
Lesz burkolatcsere is, ahogy látom, már elkezdték a munkát.
Nem tudom a pontos terveket, de ha lesz, akkor biztos még szebb lesz.
Minden egyes beruházásnál próbáljuk a csapadékvizet helyben tartani, és azt utána később ugye a zöld felületek rendezésére használni.
És ezt milyen formában, hogy ilyen esővízgyűjtő
kiépítése? Igen, most itt a templom mellett van egy környezetrendezés, és oda is tervezünk nagy tartályok elhelyezését, ami a templomról lejövő hatalmas nagy csapadék, amennyiben ugye eső van, annak egy részét meg tudjuk fogni, és akkor a zöld területeket ezzel tudjuk életben tartani.
Hatalmas beruházás sor. Meddig tartanak a munkák?
Eredetileg 2021-ben adtuk be a pályázatot, úgyhogy nagyon sok komoly akadályba ütköztünk, amit azért szerencsésen sikerült orvosolni. Ha a közbeszerzési eljárás sikeresen fog lezárulni, és a projekt költsége is elegendő lesz a beadott ajánlathoz, akkor terveink szerint jövő évben be tudjuk fejezni a beruházásokat.
Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 20 fokos a hajnalnél, Grázban 19 fokot mértek. Pozsony 20 fok, Kassa 13 fok, Kolozsvár 14 fok, Arad 16 fok, Újvidék 18 fok, Zágráb borult idő mellett 21 fokot mértek, Ljubljana 21 fok, Csíkszereda erősen felhős idő és 13 fokos a hajnal. 4:06:02 lesz továbbra is a hajnal tájadása. Kéne ismerni a Vissza a jövőbe science fiction trilógiát, melynek első részét 1985-ben mutatták be. Robert Zemeckis rendezésében a főbb szerepekben Michael G. Fox-al és Christopher Lloyd-dal. A szentendrei képtár is időutazásra invitál minket az Azonos című Vissza a jövőbe kiállításával. Milyennek képzelték a jövőt 100 éve a városban? Hogyan változtatta meg a városi látképet az új városháza, és miként bukkant elő egy különleges rózsafaj egy villa építkezés során? És ki volt Szentendre fotósa a 20-as években. Várostörténeti, társadalomtörténeti utazásra várják a látogatókat, jó részt korabeli fotók által.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A Pilisi hegyek lábánál, a festői szépségű Dunakanyarban kedves, hangulatos városka terül el Szentendre.
Szentendre nevét hallva a hangulatos macskaköves utcák, a nyüzsgő turizmus és a pezsgő művészeti élet jut eszünkbe. Időutazásra hívjuk most Önöket az 1920-as évekbe, egy olyan viharos átmeneti korszakba, amikor Trianon traumája után a korábban szerb vezetésű falusias település kétségbeesetten kereste a jövőjét. Modernizáció kontra helyi lobby, a főváros közelségének dilemmái. Erről mesél a Szentendrei Képtárban látható Vissza a jövőbe című tárlat. Szilágyi Zsófia kurátor, a Ferenci Múzeum munkatársa kalauzol minket ebben a korszakban. A kiállítás a város lakóinak arcán és történetein keresztül mutatja be a nem is olyan régmúltat.
Ugye itt olyan családok szerepelnek, akiknek a leszármazottai ma is itt élnek a városban, és eleve tőlük vagy rajtuk keresztül jutott a kiállításba a Dem család, a Bújt család, a Zweiber család, Szűcs Józsefnek a unokái, dédunokái itt élnek. Tehát itt tényleg olyan életeket és olyan szereplőket mutatunk be, akiknek a családjai itt élnek ma is.
Ráadásul sok bemutatott alak története a mai napig élő kapcsolatot jelent a várossal.
Nagyjából igen, a 20-as évek közepe, és kik azok, akik akkor itt szerepelnek. És aztán ugye az ő élettörténeteikben, hol korábbra nyúltunk vissza, ha egy idősebb emberről van szó, hol ugye előre néztünk, két gyerek is szerepel a kiállításban.
A kurátori munka során a legnagyobb kihívást az jelentette, hogyan lehet egy-egy életutat megragadni a rendelkezésre álló mozaikokból, és hogyan lehet egyensúlyt teremteni a múlt és a jövő között.
Itt szerepel Deng Szavér Ferenc, aki egy molnár mester volt, és pont a 20-as évek közepe végén zár be végleg a Bükköspatakon működő malmuk. Itt szerepel Szűcs József, aki egy napszámos családnak a leszármazottja, és a 20-as évek elején idején is egy parlagföldet megvesz, és egy gyümölcsöző szőlős kertet, vagy szőlő telepet hozott létre, és nagyon neves szőlőnemesítővé vált.
A tárlaton felvonuló 10 szentendrei karakter között a legkülönfélébb társadalmi rétegek képviselői jelennek meg, a városfejlesztő polgármestertől a dolgos hétköznapok emberéig.
A Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Volt már az év fája, zarándokolnak a tövébe sok százan, és valószínű, hogy látta az elmúlt 100 év történéseit. A pörbölyi titán, vagy ahogy a helyiek nevezik, a nagy fa, melynek közelében szinte templomi térré változik a Gemenci erdő, annyira uralja a hatalmas fekete nyár az egész térséget. Körmérete meghaladja a 12 métert, ami igazi ritkaság, és ezzel ország első is. Ráadásul máig vidáman kihajt minden évben, esze ágában sincs öregnek éreznie magát. Vicsák Esztert, Foldmayer Vilmost, a Gemenc ZRT vezérigazgató helyettesét kérdezte.
Na hát ide értünk, ahová nagyon szerettem volna nagyon régen. Itt van a híres titán. Azt látom, hogy úgy van kialakítva, hogy mondjam, a bejöveteli rész is, mintha egy csarnokba érkeznénk, hogy ez a gyönyörűséges, hatalmas fa, ez feltáruljon előttünk.
Mint egy csarnokba, mint a templomba inkább annak.
Ez egy jó nevelném. Szó, mintha templomba vagy szentélybe érkeznénk.
Igen, hát ezt szoktuk mondani a bükkösökre, meg a szép idős állományokra, hogy az erdész ember számára ez a templom. Pörbölyi titán, ez Magyarország jelenleg ismert legnagyobb körméretű fája, 12 méter és 10 centi a körmérete, ez egy impozáns fa. A korát azt ilyen 80 és 100 év köré tesszük, anélkül, hogy megfúrnánk és az évgyűrű szerkezetből megállapítanánk, hogy hány éves meg lehetne, de nyilván ezt nem szándékunk megcsinálni. A körméretét úgy érte, ez valószínűleg egy kivágott fának a sarjaiból összenőtt, 5 különálló egyedből összenőtt hatalmas nagy fa.
Mennyi van még ebben a fában, vagy mit mond az erdész szeme? Én azt mondom laikusként, hogy egy grandiózus, hatalmas fa, kellően idősnek tűnik, de kellően vitálisnak is.
Igen, egyelőre vitálisnak tűnik, nagyon jó helyen van. Ez egy úgynevezett görönd, ezek az ártérnek a magasabb fekvésű részei, ahol a pörbölyi titán áll, de az egykori Móricz Dunának szinte a partján, tehát a gyökerei ebben a régi Dunamederben vannak.
Ugye ezek ilyen külön kis Duna ágacskák, amiket mond a Simon Duna, a Móricz Duna.
Igen, hiszen a Dunának a medre az az év tízezrek során vagy százezrek során gyakorlatilag folyamatosan változott, és hát ez két korábbi Dunameder volt, a Simon Duna, Móricz Duna, és a két köztes meder közötti magaslaton áll ez a grandiózus fa, több hatalmas nagy kosányos tölgyel, egyéb fekete nyarakkal egyetembe. Hogyha nem éri valamilyen betegség, valamilyen károsító nem támadja meg, vagy nem éri valamilyen abiotikus kár, gondolok itt arra, hogy nem csap bele villám, nem jön valamilyen szélvihar, amely esetleg kifordítja a helyéből, akkor ez a fa, ez még évtizedekig itt állhat.
Mit tesz ezért az erdész? Hogyan kell ápolni, nem tudom, kell-e valamit csinálni. Nyilván itt gondolom foglalkozni kell az inváziós fajokkal, hogy ne jöjjenek túl közel, hogy legyen elég helye, nem is tudom, mit igényel még ez a fa.
Igazából csak figyelmet igényel, mert olyan magasságba ki emelkedik a környező faállományból, hogy itt az a veszély, hogy alászorul mondjuk bármilyen más fafajnak, és amiatt elszárad, az nem fenyegeti. Igen, az inváziós fafaj probléma az hatalmas, amit itt mutattam is, hogy gyalogoltunk be a fához, hiszen itt a meder mellett a medernek a rézsűjébe gyakorlatilag csak zöldjuhar, akác, amerikai kőr is, és gyalogakác újulatot látunk. Sajnos ezeknek a magjait hozzák a dunai áradások, és itt ezekben a meder oldalakban, ahol jó fényviszonyok vannak, ott gyakorlatilag özönnövényként ellepik a területeket. Ezek ellen harcolnunk kell, nagy energiákat fordítunk ezeknek a visszaszorítására, de hát százezrével jön az utánpótlás egy-egy árvíznél a maguk révén.
Hogyha egyébként így az ember megpróbálná körülfogni, akkor tényleg én két karral, hát nem tudom, egy tizedét, vagy mennyit tudom befogni?
Hát körülbelül egy olyan 6 ember, 6-7 felnőtt az, aki körbeállva, körbe tudja keríteni ezt a fát. Hát ez egyedülálló, és nagyon kedvelt a turisták között. Vannak olyan vezetett túráink is, amikor a falvantuzsállameket fűzzük fel egy túra keretében, és azt mutatjuk meg az érdeklődőknek. A végcél mindig a pörbölyi titán, vagy ahogy mi hívjuk, a pörbölyi nagyfa.
Mert hogy így is van jelezve a kis táblákon idefelé jövet, hogy erre van a nagyfa.
Ez egy büszkeségünk, ez a fa, és hát reméljük, hogy ez még évtizedekig így marad. Meg azt is reméljük, hogy lesznek követői. Nyilván ezt a grandiózus méretet az említett okok miatt egyedülálló egyed nem tudja elérni, de azért a felmérések szerint a Gemenci hullámtérben mind tölgyből, mind szilből, mind a fehérfüzekből, egyéb fekete nyarokból azért ott a közel a ranglista éléhez elég sok fa egyed megtalálható.
Különleges kikapcsolódási lehetőséget kínál a Zselic szívében található bőszénfai szarvasfarm. Ilyenkor nyáron ráadásul egyedülálló élményekkel, hosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. A vendégek azon túl, hogy találkozhatnak a barátságos, kézhez szokott állatokkal, és bepillantást nyerhetnek a termőföldtől az asztalig szemlélet mindennapjaiba, testközelből ismerhetik meg a regeneratív gazdálkodás világát is. Bátori Gyöngyfér információi.
Hamarosan vége van az iskolának, és ilyenkor telegútnak indulnak a családok, és a turisztikai szezon az nem csak a Balatonnál, hanem itt a Zselicben is még nagyobb fordulatra kapcsol, hogyha talán lehet így mondani, itt a bőszénfai szarvasfarmon mivel várják az érdeklődőket.
Nagyné Horváth Dórát, szarvasfarm turisztikai munkatársát kérdezem.
Nem csak hétvégén lehet bemenni a cumis üveggel nevelt szelíd gímszarvasok közé, ugye ez a séta szarvasokkal nevű program, hanem minden nap a nyári szünetben 11 és 4 órakor fogadjuk a látogatóinkat, és akik szeretnének, azok be tudnak jönni ezekhez az állatokhoz is testközelből. Információkat és élményeket vihetnek haza magukkal.
Mit lehet tudni a cumis üveggel nevelt szarvasokról? Ez nagyon izgalmasan hangzik, és talán lehet mondani, hogy azért eléggé egyedülálló.
Magyarországon nem sok ilyen hely van, ahol ugye vadállatok közé tudunk bemenni testközelből biztonságos körülmények között. Ugye a programról azt érdemes tudni, hogy ezek az állatok egy ilyen befogadott, mentett időszakban kerültek ide hozzánk, amikor is ugye behozták őket az erdőből. Azóta ugye eltelt 8-10-12 év, és ezek az állatok folyamatosan napi szinten nagyon sok emberrel találkoznak. Ezek az állatok szakszerű ellátást kapnak, és igazából a program azért különleges, mert az állatok nagyon közvetlenek az emberrel. Nem veszélyesek ránk nézve, hanem én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen felnőtt kölyök kutyaként, vagy egy nagyra nőtt kölyök kutyaként viselkednek az ember között, tehát odabújnak hozzánk, nyalogatják a bőrünket, megállnak, szoktunk puszítani az orrukra, szóval egyébként egy ilyen iszonyatosan kedves program, és élvezik a társaságunkat, mert hát ők irányítják a programot, hogy akkor jönnek az emberek közé, amikor szeret és akkor távoznak, amikor ők szeretnének. Eleséget nem szoktunk bevinni, és nekünk ez egy nagyon pozitív visszajelzés, hogy az állatok nem az eleség miatt jönnek oda hozzánk, hanem az emberek miattunk.
Elég komplex szerintem az a szolgáltatás, meg élmény, amit itt lehet kapni a szarvasfarmon. Akár több napot is érdemes eltölteni itt?
Ugye itt a Zselicben nagyon sok látványosság van, nagyon sok olyan természetközeli élmény program, ami szerintem máshol nem feltétlen kap meg az ember. Ugye a szállás lehetőségünk megadja azt az esélyt, hogy a természetet itt nálunk ezt a farmot olyan időpontokban is láthatják az emberek. Olyan időpontokban is itt lehetnek, például egy esti kiülésnél, máshogy mozognak az állatok, máshogy viselkednek az állatok. Voltak olyan látogatóink, akik az árás után egy gímszarvasnál az ellést nézték végig. Amikor már nyugalom volt, amikor elvonultak az állatok, és akkor ők akár ketten, hárman, akár egy család így meghitten élvezhették azt, hogy ott most éppen egy élet születik.
Szerintem ami érdekes itt bőszínfán, hogy ez nem egy ilyen kirakat gazdaság, hanem ugye itt azért valódi gazdálkodás folyik, és ugye ehhez kapcsolódik egy gasztronómiai élmény is, amiben szintén része lehet annak, aki ellátogat ide.
Igen, ugye a gasztronómiai élmény már csak ugye itt a vathús miatt is különleges, de egy pár évvel ezelőtt megjelent itt nálunk egy regeneratív szemlélet. Ez egy természetközeli gazdálkodást jelent, egy természetszerű gazdálkodás, hogy megpróbáljuk mintázni a természetnek a működését az állattenyésztésben, a növénytermesztésben egyaránt, hogy minden igazából a természet érdekeit szolgálja. Tehát ne lezsaroljuk a környezetünket, a termőföldet, hanem regeneráljuk a termőföldet. És erre ráépült egy ilyen gasztronómiai programunk, ezt mi regeneratív vacsoraesteknek hívjuk, és igazából ez annyit jelent, hogy megpróbáljuk az asztalra tenni azt, ami kint működik a szántóföldön, az állatok között, és mindezt megfűszerezzük egy olyan programmal, hogy egy túravezetést, egy körbevezetést kapnak a látogatók a vacsoraest előtt. Tehát mi nem csak leültetjük az embereket az asztalhoz, és megetetjük, megitatjuk őket, hanem ezt az egészet megmutatjuk nekik testközelből. Ez általában egy traktoros túra szokott lenni, az ágazatvezetővel és egyéb meghívott vendégeinkkel körbe megyünk a farmon, és látjuk a parlagi szamárménesünket, a vízibivaj ujját, látjuk a gímszarvasokat ott kint. Így szerintem sokkal jobban át lehet adni értéket, tudást, élményt az embereknek, de ez egy nagyon jó csapatépítő jellegű dolog szokott lenni nálunk. Tehát így szó szerint mi azt szoktuk mondani, hogy összerázzuk a társaságot a vacsora előtt, helyet csinálva ugye a vacsorának is, elmondva, hogy mi került a tányérra, beszélve az ételekről, beszélve a körítésről, hogy mi miért néz úgy ki a tányéron, ahogy. Szerintem ez egy nagyon komplex program.
Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Pejper Károly. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Debrecen és Balmazújváros között pótobusz szállítja az utasainkat Vágóiba miatt, máshol nincsenek forgalmi fennakadások. A Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon több ütemben jelentős menetrendi módosítások lesznek június 20-ától kezdve a nyár és az ősz folyamán. Ez érinteni fogja a Nyírség Intercity-ket, a Civis Interrégiókat, a Szegedi Napfény Intercity-ket, valamint az S50-es és a Z50-es vonatokat is. Karbantartás miatt módosított menetrendi érvényes holnapig a Szobi vonalon. Ezen kívül pótlóbuszok járnak Szerencsés Nyíregyháza, a Pécsi Kaposvári IC-k helyett Sárbogárd és Dombóvár, az S40-es vonatok helyett pedig Simontornya és Dombóvár között. Ezen kívül holnapig Vác és Magyarkút között is, holnap kora délelőttől délutánig pedig Sáp és Bihar keresztes között. Viszont hallásra!
Köszönjük szépen, 1:06. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás. Egyre nagyobb szerepet kap Magyarországon a szójatermesztés, hiszen a növény értékes fehérjeforrás és a hazai állattenyésztés számára is fontos alapanyag. Részletek hamarosan, most hírek következnek, a stúdióban Szlotta Judit.
Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazó rendelettervezetet. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4 százalékponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat foglalkoztató önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 000 forint. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A mostan színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben. Színes virágú, évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festő növények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti parkrészen. A Dunántúl nagy részén, valamint északkeleten erősen felhős, másutt többnyire derült az ég. Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok, zivatarok. Délután 27-32, este 17-25 fok valószínű. A híradást Besenyei Márk készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést. Elmondja a műsorvezető Balogh Tamás.
Köszönöm szépen. Budapesten 17 fokos a hajnal, még Győrben 19 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 20 fok, Sopron 20 fok, Szombathely 19 fok, Pápa 17 fok, Veszprém 19 fok, Szentgotthárd ugyancsak 19 fok, Zalaegerszegen 20 fokos a hajnal. Keszthely 19 fok, Nagykanizsa 19 fok, Kaposvár 18 fok, Siófok gyenge délnyugati szél fúj és 22 fokos a hajnal, a Balaton vize pedig 23 fokos. Pécs 21 fok, Paks 17 fok, Baja 15 fok, Kecskemét 15 fok, Eger 13 fok, Széchenyi 11 fok, Miskolc 14 fok, Szolnok 15 fok, Karcak 14 fok, Debrecenben 14 fokot mértek. Nyíregyháza 15 fok, Záhony 13 fok, Szeged 16 fok, Békés Csaba 14 fok, Kékestetőn gyenge délkeleti szél fúj és 14 fokos a hajnal. 4:06. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. A fagy megkímélte a gyümölcsöst, így jó terméssel indul a szezon a Balaton déli partján lévő kajszi barack ültetvényeken.
Balaton plusz 8 fokos volt, a bejövő hideg levegő meg mínusz 8 fokos volt. Balatontól egy ilyen 10 kilométeres sávba tulajdonképpen megmaradtak az ültetvények, nem sérültek, nem érte őket kár.
Aztán idén is behozatalra szorulunk Burgonyából.
Több helyen fagykárt szenvedtek a burgonyák, ahol öntöznek, ott természetesen szép öntözés nélkül nem nagyon lehet termelni.
Hazánkban a korábbi 15-20 ezer hektárról drasztikusan 6 ezer hektár környékére csökkent a burgonya termőterülete. Ha írnának nekünk, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A megy talán legpusztítóbb gombás betegsége a monília, amely a virágokon és hajtásokon keresztül fertőz. Tünetei a hirtelen elszáradó virágok és a vesszők hervadása. A betegségre kevésbé fogékony, rezisztens vagy toleráns megyfajták telepítése kiváló megoldás a vegyszeres védekezés csökkentésére. De milyen monília ellenálló megyfajták közül választhatunk, és mire figyeljünk, ha ilyenfajta csemete mellett döntünk? Bozsik gazda információi.
Az összes érdi bőtermő megyfám tönkrement a permetezések ellenére a monília tönkretette. Az a kérdésem, hogy van-e olyan megyfa, amelyik a moníliának, a gombabetegségeknek jobban ellenáll, kevesebb permetezést igényel?
Az érdi bőtermő nevű megyfajta hazánk egyik első számú öntermékei, rendszeresen és bőven termő fajtája. Édes megynek is nevezik gyakran a piacon, de virágzási ideje sajnos egybeesik a legnagyobb virágmonília támadásokkal, ezért ha nem védekezünk virágzás idején monília ölőszerekkel, akkor sajnos a fa igen hamar elpusztul. Ez a fajta is jól megvédhető azonban, ezt láttam Keresztes Ferenc növényvédő szakmérnöknél, amikor érdi bőtermő ültetvényeket néztünk. Ugyanakkor vannak olyan megyek, amelyek genetikailag jelentős ellenálló képességet mutatnak. Ebből a szempontból kiemelkedik a csengődi, ennek korábbi neve csengődi csokros volt, és ilyen a feketicsi megy. Apostol János nemesi nevéhez fűződik a csengődi állami minősítése és felfedezése, ugyanígy a feketicsi megy Szerbiában tűnt ki monília ellenálló képességével, és apostol János nemesítő közreműködik abban is, hogy ebből a délvidéki tájfajtából a legjobb változatok kerüljenek minősítésre. Ilyen feketicsi megy már eljutott azonban például Szegedre is, évekkel ezelőtt egyik kedves hallgatónk küldött ebből az ellenálló megyből termést is szerkesztőségünkhöz. Érdekesség, hogy az újfehértói fürtös nevű jeles magyar fajta sokkal kevésbé fertőződik meg a moníliával, jó lehet permetezés nélkül, ezt a fajtát sem lehet termeszteni, de a termesztői tapasztalat mégis azt mutatja, hogy egy olyan fajta, amelyik számításba jöhet, ha a monília ellenállóságra gondolunk. Tehát ellenállóságról beszélünk, és nem rezisztenciáról, ilyen rezisztens fajta a csengődi. Egyébként az érdi bőtermő testvére a Meteor korai nevű fajta, van olyan fajta leírás, amelyik monília ellenállónak nevezi, de sajnos ezt is védeni kell virágzás idején, tehát ez a fajta leírás ebből a szempontból téves. Mindig figyelnünk kell arra, hogy olyan monília ülőszereket válasszunk, amelyek méhekre nem veszélyesek, tehát a méh kimélő technológiát alkalmazzuk. Tehát még egyszer összefoglalva, a csengődi és a feketicsi meggyek jelenthetik a legjobb genetikai megoldást, ezen kívül azonban az újfehértói fürtös és a meteor korai is olyan megyfajták lehetnek, természetesen a teljesség igénye nélkül, amelyek számításba jöhetnek, ha fajtát akarunk váltani. A csengődi, az újfehértói fürtös és a meteor korai a hazai faiskolákból beszerezhetőek.
Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, írja meg a hajnaltájkukac@mtva.hu címre. Barabás Károly fóti őstermelő évtizedek óta mezőgazdasággal foglalkozik. Egy teljes vállalkozást visz a hátán. Kim van a földeken, lekvárt vőztököt gyalul, és a piacon is ő tartja a frontot. Van segítsége, hiszen a családja is kiveszi a részét a munkából, ám a generáció váltása önként jelentkező egyelőre még nincs. A Pest megyei gazdát Kulik Bence kérdezte a termelői lét nehézségeiről, és persze szépségeiről.
Körbenézek, szebbnél szebb gyümölcsök és zöldségek vannak itt, merre fele termelnek?
Rákospalota fót.
Mire a legbüszkébb most itt az asztalon, mert azért nézem, az uborkák is gyönyörűek.
Hát a legbüszkébb most, ami úgy favorit, a borsó. Mert most nagy hiány van, most már borsó van, mert sok helyen kiment, mert megégett. Nekünk is még a héten, meg jövő héten van. 3 vetésünk volt belőle, és abból még most ez az utolsó, még finom, édes, meg jó.
Ez az év rengeteg aszállyal járt meg szárassággal. Milyen évük volt, illetve hogyan bírják ezeket a változásokat?
Hát nagyon nehezen. Át kell gondolni nagyon már, hogy miket termelünk, mert egyre nagyobb a szárasság is. Vannak növények, amiket egyszerűen hiába. Ha locsoljuk, az a baj, mert megfől, ha nem locsoljuk, kiszárad.
Fóliasátron gondolkoztak már?
Én nagyon nem fóliázom, mert nem palántát szoktam csinálni, de nem fóliázom, mert nincs annyi energiám már, hogy azt is.
Ezt akartam is kérdezni, van segítsége akár a földeken, akár itt a piacon, akár családtag, akár munkások, van segítség?
Hát csak családtagokként, mint sógor, annak a gyerekei, és akkor így.
Van például generáció, akiket be lehet tanítani?
Hát senki, nincs. Szerintem a piacon én vagyok a legfiatalabb árus, így 50 évesen.
Nem teszi szomorúvá, hogy nyilván itt felépített egy csomó mindent, meg gondolom egy csomó technológiai tudás van a fejébe. Már csak szimplán a vásárlókkal való viszony is azt gondolom egy tudás. Nem rossz, hogy ezt nem tudja átadni?
Hát rossz is, de ha jobban belegondolunk, tényleg ez olyan, hogy itt nincs szabadság, itt menni kell állandóan. Azt is meg lehet érteni, hogy nem akarja csinálni a gyerek, mert ez nem olyan, hogy ott hagyom, és akkor majd lesz vele valami. Ha valami érik, azt szedni kell. Azt nem úgy van, hogy majd hazajövök 2 hét múlva is leszedem, hanem azt csinálni kell. Meg hát azért kint kapálni, meg csinálni a dolgokat, az nem egyszerű dolog.
Betegségek, kár és kórokozók, akár rovarok, mik okozzák most a legnagyobb nehézséget és bosszúságot?
Hát a legnagyobb bosszúság, hát a szárasság az első sorban. Hát a betegségek annyira úgy nem igazán le van kezelve időbe, akkor az úgy nem jön ki. A szárasság meg hát, hogy nincsen munkaerő, aki bekapálja, megcsinálja, hogyha elkésünk a kapálással, 4-5 nappal később kezdjük a kapálást, az már 2 hétre tovább tart, mert annyival nagyobb a gaz, és annyival rosszabb megcsinálni, mint hogyha időbe sikerül befejezni a munkát.
Itt a munkaerőhiányról most az idény munkák, vagy alapvetően az idényen kívül is nehéz egyszerűen mezőgazdasági munkákra találni munkaerőt?
Hát mezőgazdasági munkára a munkaerőt találni az majdnem, hogy lehetetlen. Senki nem akar már dolgozni, az, hogy fizikai munkát bárki csinálja. Én mindenkinek azt mondtam, nem kell többet csinálni, mint én, hogyha közel annyit megcsinál, mint én, akkor rendben van, de nem. Pedig nem kapkodok, csak csinálom, ahogy kell, de hát ilyen nincs.
Kik járnak ma még így a belvárosban egyáltalán piacra? Nyugdíjasok, fiatalok is jönnek? Mi a demográfiája a vásárlóinak?
Az idősebb réteg az még jön, az még van. Hát hétvégeken jönnek a fiatalabbak is, azért látom, hogy gyerekeket elhozzák a piacra, hogy azért megismerik, hogy a gyümölcs nem zacskóba terem, ha nem is a szárán, de legalább a pulton lássák a gyümölcsöt. Egyre inkább kevésbé piacoznak. Inkább már tényleg a kényelemre rámennek, a készételeket megveszik, a gyerek eszik a menzán, eszik az irodába egy szendvicset, és akkor azzal úgy el van a család. Mindenki tényleg a kényelemre megy már rá. Az, hogy főzöm valamit, az már nem. Borsót is kifejtve keresik másokon, meg pucolt zöldséget.
Nyilván önöknek is reagálni kell erre.
Nem gyalulják le, de megcsinálom, mert így jobban elviszik, mint egészbe a tököt, mert hogy már nem kell gyalulgatni, csak azért csinálom, hogy jobban fogjon a tök, nem azért, mert sok az időm.
Jó terméssel indul a szezon a Balaton déli partján lévő kajszibarack ültetvényeken. A fagy megkímélte a gyümölcsöst, ami a térség földrajzi helyzetéből is adódik, hiszen a dombok oldalán a Kajszi biztonságban van, és ebben a Balaton vizének fűtő hatása is szerepet játszik. Persze az aszály itt is komoly szerepet játszik, így a jó terméshez az ültetvények öntözése elengedhetetlen. Egyelőre a korai fajták érnek, de várhatóan július végéig folyamatos lesz a termés a somogyi ültetvényen. Varga Tünde a Balaton Kertész Szövetkezet igazgatósági tagjával, Gara Miklóssal beszélgetett.
Nagy területen foglalkoznak kajszibarack termesztéssel, amit jelentősen segít a földrajzi helyzet.
Ezek a dombvonulatok ilyen észak-déli irányúak, és egészen a Balaton partjáig futnak ki. Azért fontosak ezek a dombok, mert tulajdonképpen ezt teszik lehetővé, hogy ezeknek a fennsíkoknak a keleti oldalán biztonsággal lehessen a kajszit termeszteni.
Ez a biztonság a fagyvédettséget jelenti?
Igen, lassan 50 éve foglalkozom kajszit termesztéssel, és én egyetlen évre emlékszem, amikor elfagyott a kajszi. Az is egy elég speciális körülmény. körülmények között.
Tehát akkor idén is megúszták a fagyok.
Igen.
És a Balaton közelség, a klíma az mennyiben segíti, befolyásolja itt a gyümölcstermesztés?
Az, hogy melyik évben mi segítette az, hogy megúsztuk, vagy elkerültük a fagyokat, az szinte minden év más-más. Emlékeim között talán két év szerepelt, amikor a Balatonnak döntő szerepe volt, és az egyik az idei év, hogy a Balaton plusz 8 fokos volt, a bejövő hideg levegő meg mínusz 8 fokos volt. Balatontól egy ilyen 10 kilométeres sávba tulajdonképpen megmaradtak az ültetvények, nem sérültek, nem érte őket kár.
Most ugye a korai fajták érnek még.
Ötödike körül kezdtük el a korai fajtákat szedni. Általában a több éves átlagban a júni 9-ét szoktuk a nálunk nagyobb mennyiségben előforduló cunaminak az érés idejeként jelzni. Második érési hullám egész jól megközelített ezt az időpontot. Utána lévő jelentős felületet adó pinkot pedig a szokásos júni 15 körül, 14 körül indult el.
Akkor most mennyi barackot szednek egy nap?
Körülbelül 80-100 hektáron folyik a termesztés. Jelentősen változik a szület elején, az adott fajtának le tudják szedni a 10%-át, akkor körülbelül háromszorra lehet leszedni, hogy naponta mennyi kerül be a szövetkezetnek a hűtőjé. Egy nap bejön néha 4-5 ezer rekesz is.
Mennyien szedik?
Azt gondolom, hogy van az a pénz, amivel meg lehet fizetni a szedőmunkásokat. Nyilván jól kell szervezni, tehát több évre előre látni. Biztos, hogy itt a Balatonnak a déli oldalán, nem messze a parttól, ez egy olyan kihívás jelent, amikor nem is a helyben keressük a munkaerőt, hanem inkább a mélyebb részekből, Somogynak a távolabbi részéből jönnek.
De jönnek?
Autós csapatokba szerveződnek. Na, azt gondolom, hogy bőven megéri. Mi nekünk ezzel a Balatonnak a speciális helyzetével óriási szerencsénk van, hogy tényleg nem fagy el.
A hűtőháznál beszélgetünk, azokat a zajokat lehet hallani mögöttünk. Mennyire kihívás a klímaváltozás?
Amire igazából nagyon fel tudunk készülni, az az öntözés kérdése, az asszály.
Öntözik az ültetvény?
Furtkutakból öntözzük az új ültetvényeinket, a régiebbeket, az idősebb ültetvényekben ez, nincs meg ez az adottság. De valamikor a Balaton partján három nagy öntöző fürt volt több száz hektárral.
Ma már öntözés nélkül nem is nagyon lehet gyümölcsöt termeszteni.
A dolognak a lényege nem az, hogy nem terem meg a varaszk, vagy nem terem meg az alma, hanem az, hogy ahhoz, hogy eredményesen tudjunk kajszit termeszteni, ahhoz egy olyan 20 tonna feletti átlagterméset kell produkálni, és akkor lehet azt a munkaerőt megfizetni, akkor lehet biztonsággal úgy alakítani a dolgokat, hogy minden évben minden szembarackot eladjunk késő tovább, hiszen vevői kapcsolatok nem alakulhatnak ki, úgy, hogy egyik évben sok van, másik évben meg semmi.
Hova értékesítik a barackot?
Termés mennyiségnek körülbelül a harmadát azt exportra szedjük le, tehát ez Prágába, Berlinbe, Bécsbe, ide-oda megy a nyugati részek felé. Ezeket olyan állapotba szedjük le, hogy még egy 5-6-7 napot kibírjon a barack. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy ilyen sárgás a hasi varrat mellett enyhén zöld, mire a vevőhöz kerül, addigra szép csembe be is érik. Ha a belföldi értékesítése történik a szedése, akkor ennél egy jóval érettebb állapotba. Nem azt mondom, hogy rögtön fogyasztható, de egy-két-három napot bír ki, és akkor már utána egy kicsit olyan tottyat, leveses, már nem az igazi. Vannak a különböző ipari dolgok, feldolgozások, ez körülbelül 40%-a megy oda. Fagyasztóipar, amelyik újabban nagyon felfutóban van, és egyéb konzervipari átlagok. A legvége pedig a teszipar, a legolcsóbb kategória. De az idei évre nagyon jellemző, hogy sok barack van a piacokon, ugyanakkor keresik a piacot. Eznek az az oka, hogy az apróbb, gyenge minőségű barackokból túl sok van, a méretes, nagyobb barackokból meg kevés van.
Egyre nagyobb szerepet kap Magyarországon a szója termesztés, hiszen a növény értékes fehérjeforrás és a hazai állattenyésztés számára is fontos alapanyag. Az elmúlt években nőtt a vetés terület, miközben a termelők a változó időjárási körülményekhez is igyekeznek alkalmazkodni. A magyar szója jelentős része GMO-mentes, ami külön előnyt jelent az európai piacon. Hogy milyen kihívásokkal és lehetőségekkel néz szembe az ágazat, arról Bányai Tiborral, a Magyar Szója és Fehérje Növény Egyesület elnökével Gárdonyi Eszter beszélgetett.
Mennyire hőségtűrő, mennyire bírja ezt a klímát ez a növény, és ebből kifolyólag nálunk milyen a termelési kedve?
Alapvetően azért az utóbbi évek aszályos időjárását látva minden körülmény között nem termeszthető, mint hogy a többi növény sem, mint hogy a cirokra is mondják, hogy nagyon jól bírja az aszályt, de eső nélkül egy növény sem nő meg. Ennek ellenére elmondható, hogy a szója termeténél fogva jóval kisebb növény, kevesebb a zöld felülete, mint mondjuk egy kukoricának, ezáltal az aszálytűrő képessége sokkal jobb, de azt is tudni kell, hogy a virágzás időszakában azért árásabb, csapadékosabb időjárásra van szüksége, ami jellemzően egyébként most ez a júniusi időszak és most kedvező számára az időjárás, tehát jó termésre számíthatunk. Emiatt viszont, ahogy a kukorica szorul ki területekről, a szójának kevésbé kellene kiszorulnia a területekről, viszont azt is tudni kell, hogy nyilván a termés potenciál, ami benne van, a száj hatására valamelyest csökken, viszont kevésbé csökken, mint a kukoricáé. Hát ha százalékosan nézem, a kukoricának százalékosan sokkal nagyobb mértékben tud csökkenni a termés átlaga, mint amennyire a szójának.
Megfigyelhető ez itt mondjuk a helyi gazdáknál és a Kisalföldön, hogy kiszorul a kukorica és átveszi a helyét a szója?
Országosan vannak olyan helyek, ahol igen, de jellemzően itt a piaci körülmények miatt most inkább a napraforgó elterjedése a jellemző, illetve a gabonáknak a térnyerése. Egyrészt a napraforgóra olyan árat fizetnek, hogy azt most megéri termelni. A gabonának viszont előnye, hogy az aszályos időjárásban jellemzően már aratásra kerül, és nem kitett olyan mértékben az időjárásnak. A szója viszont ott marad őszig, viszont jól tolerálja az aszályt. Én azt gondolom, hogy a Kisalföldön egyelőre még kevésbé, a Tiszántúlon, vagy ott esetben Dunatisza közén, ott már inkább szorul ki a kukorica. A szója talán kevésbé veszi át a helyét, mert inkább napraforgó gabonaféléket termesztenek, de azt is látni lehet, hogy most a világpiaci tendenciák miatt, hogy alacsonyak a terményárak általánosságban, ez a szójára is kihatással van, és emiatt a termelési kedv ugyanúgy csökken, mint ahogy a kukorica esetében. Alapvetően egy nagyságrendileg 700 ezer tonnás igény van évente a szójára, ez ugye elsősorban a takarmány. Most, hogyha a hazai termesztést nézzük, az idei évben nagyságrendileg 50 ezer hektár szóját termelünk, és hogyha számolunk egy 2,5 tonnás átlaggal, akkor az jól látható, hogy az igénynek nagyságrendileg 10%-át fedezi, tehát nem egy nagy mennyiség. Emiatt be kell hozni Magyarországra, de azt is tudni kell, hogy kiviszik az országból a GMO-mentes szóját, tehát majdnem szinte a teljes mennyiséget Amerikából pótoljuk, és a takarmányzás ezt használja fel.
A felvásárlási ára milyen a szójának, megéri termelni?
Éven belül is sokat változik, és itt a globális piac, a globális időjárási körülményeknek ki van téve. Ezáltal az, hogy mikor éri meg, mikor nem éri meg, az sajnos előre sosem tudjuk.
Elképzelhető az, hogyha marad így az időjárásunk, egyre nagyobb területen hódít majd a szója?
Előfordulhat az is. Itt ami problémánk van, hogyha az eső ilyen mértékben csökken, akkor kevés az a növény, ami ezt tolerálni tudja. Én azt gondolom, hogy azokat a növényeket kell megtalálnunk, amik ebben a hektikus időjárásban ezt a legjobban tudja hasznosítani. A szója az egyik növény, ami ezt egyébként a legjobban tudja hasznosítani, de biztos, hogy lesznek olyan növények is, amik Magyarországon még kevésbé vannak jelen, és azok fognak elterjedni, nem csak a szója itt, hanem más, akár gabonaféle növények, vagy egyéb növények még.
Például
Afrikából származó növények, a teffet emlegetik mostanában manapság, ami egy ilyen perjeféle növény, a gabonához hasonló, és kenyérgabonát készítenek belőle Etiópiában, de vannak egyéb más növények, amikkel kísérleteznek a gazdálkodók is, meg kutatóintézetek is. Ezekről még félig meddig vannak eredmények, gyakorlati üzemi tapasztalatok, de nem hosszú távúak, hiszen ez az időjárás kényszerített rá minket arra, hogy keressünk más növényeket, úgyhogy ez még folyamatban van. De a csicseri borsót is mondják egyébként, ami fehérje növény és étkezésben használják, hogy terjed. A lencsét is hallani, hogy talán az is kezd terjedni, de én azt gondolom, hogy itt hosszú távon nyilván több év tapasztalata kell ahhoz, hogy a gazda megtalálja azt, hogy ilyen körülmények között mit tud a leginkább megtermelni.
Szója után pedig burgonya, amelyből idén is behozatalra szorulunk. Az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent a burgonya termőterülete és a betakarított termés mennyisége mind az Európai Unióban, mind Magyarországon. A szakértők szerint a fő okok a növényvédőszerekre vonatkozó szigorúbb uniós szabályozás, a klímaváltozás, valamint a fogyasztói szokások alakulása. Hazánkban a korábbi 15-20 ezer hektárról 2023-ra drasztikusan, nagyságrendileg 6 ezer hektárra csökkent a burgonya termőterülete, amit tavaly és idén lassú, körülbelül 10%-os növekedés követett. Nagy Margit információi.
Több helyen fagykárt szenvedtek a burgonyák.
Szabó Lajost halljuk. A kiskunhalasi Bácsgazdakóp Kft. Vezetője szerint nem csak a tavaszi fagyok okoztak gondot a környékbeli burgonya földeken.
Ahol öntöznek, ott természetesen szép öntözés nélkül nem nagyon lehet termelni. Vetésterület csökkent országosan, most 5700-5800 körül lesz talán a végleges KSH adat, még nincs kint. Ez az ország szükségletének 40-50%-át fedezi csak. Ömlik az import Magyarországra most is.
Ahhoz ahhoz, hogy jó minőségű legyen a termés, jó vető burgonya kell. Önök fémzárolt vetőanyagot állítanak, illetve forgalmaznak. Van-e igény a fémzárolt jó minőségű vető burgonyára?
Igény az lenne rá, pénz nincs rá. Mindenki tudja, hogy ha fémzárolt vetőburgonyát ültet, annak nagyobb a hozama, egészségesebb a termés. Ennek ellenére főleg aki tudott vásárolni fehér szímkés elit burgonyát, az egy évbe a saját ültetésére vissza szokta tartani, ami nem szabálytalan. Sokan éveken keresztül ültetnek vissza, főleg házi kertekbe. Ezt azért árutermelő burgonyás nem csinálja. 2-3 évenkénti felújítás az minimum megvan.
A hazai burgonyatermesztők milyen arányban használnak fémzárolt vetőburgonyát?
Satszolni szoktuk, talán nem mondok rossz számot, olyan 20% körül.
Ez kevésnek tűnik.
Ez kevés.
Kecskés Gábor, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke szerint is fontos lenne, hogy a fémzárolt vetőburgonyát vessék el a gazdák.
Nyilván ezek ilyen városi legendák, hogy hány százaléka a fémzárolt burgonya, meg hány százaléka a nem fémzárolt. Egy tény, hogy ma már Magyarországon, aki nem fémzárolt vetőburgonyát használ, az borzasztó nagy kockázatnak teszi ki a termelést, hiszen ezek a vetőburgonyák nagyon gyorsan leromlanak. Bizony muszáj vetőmagot vásárolni, úgyhogy a tavalyi évhez képest azért csökkentek a vetőmag burgonya árak is, de mégis kevesebbet vásároltak a termelők, tehát ez azt vetíti előre, hogy kevesebb lesz a burgonya.
Az ország mely területén termesztenek burgonyát?
Burgonya vízigényes növény, ott termesztenek, ahol öntözési lehetőségek jobban ki vannak alakítva. Csongrád megye, Pest megye, Bács-Kiskun, Komárom megye, nagyjából ezek a főbb régiók.
A hazai termesztők ki tudják elégíteni a hazai igényeket?
Évek óta nem tudják kielégíteni a hazai igényeket. Mi úgy gondoljuk, hogy a felét sem tudjuk meg kielégíteni a hazai igényeknek.
Honnan érkezik az import?
A hasábburgonyák azok Belgiumból, vagy a feldolgozott például burgonya pehely, vagy burgonya keményítő is nagyjából abból a belga régióból érkezik. Vetőmagtermelésből sem vagyunk önállátóak, az is zömében Nyugat-Európából érkezik, Hollandia, Németország, esetleg Franciaországból, osztrák is érkezik be.
Jelenleg a fogyasztói ár, amit én látok a piacokon, kilogramonként 400-450 forint. Az egyik hipermarketben láttam 370 forintért új krumplit. Ez csökkenni fog-e még, vagy megáll, és ez lesz a nyári ár?
Természetesen a termelők azt szeretnék, hogyha az árak magasan fixálódnának, de hát részei vagyunk egy Európai Uniós piacnak, és egy kereskedelemnek, ez majd az Európai Uniós árszinteken fog megállni.
És az idén milyen a burgonya termés?
A szántóföldi fajták még csak most virágoznak, a normál érési csoportba tartozók. A korai termelők szedik most, de ez egy elég speciális helyzet, hiszen ezek az ömében termesztőberendezésekből jönnek, illetve ilyen fátyófóliákból, mivel hogy a fátyófóliás termesztésnél komoly fagyok érték, így semmiféleképpen nem lehet azt mondani, hogy egy közepes termésnél jobb lenne a termés. A többi meg majd meglátjuk, hogy milyen lesz az időjárás.
Szabó Lajos, halasi vetőmagforgalmazó elmondta, van valami, amit még a kedvező időjárásnál is jobban várnak.
Rendkívüli módon várjuk, hogy az új kormánynak egy vállalása volt az egészséges élelmiszerek áfáját 5%-ra csökkentése. Ebbe benne van a burgonya, és mi ettől egy piactisztulást várunk, és azt várjuk, hogy a magyar termésű burgonya biztosabban és jobb áron kerül a piacra, ennek következtében a termelési kedv meg fog növekedni.
Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország, amelyben többek között szó lesz majd arról, hogy a magyar mezőgazdaság jövője, az ifjú gazdák és gazdasszonyok célkitűzései címmel tartott sajtóeseményt a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Várja önöket a műsorvezető Csete Beáta. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk, a mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Szőlősi Éva, Hajósi Bence, Gyarmati Péter és Kulik Bence nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.